szomorú lennék, ha valaki az előző előadásokból azt a gyakorlati következtetést vonná le, hogy ha ilyen az Ótestamentum istene, akkor én a továbbiakban nem is fogom olvasni az Ótestamentumot. Ezzel a hibás következtetéssel szembe állítom a saját bizonyságtételemet. Olvasom az Ótestamentumot gyönyörűséggel, olvasom lelki épüléssel, olvasom az Ótestamentumot, tehát mindezek után is kérem a testvéremet, hogy igenis olvassuk az Ótestamentumot is, de persze jól olvassuk. Tudni kell olvasni az Ótestamentumot, meg kell tanulni ezt a tudományt. Pál apostol a korintusi levélben azt mondja, hogy amikor a zsidók olvassák Mózest, vagyis a törvényt, Ótestamentumot, lepel borul a szívükre. És mindaddig ott van ez a lepel a szívükön, amíg Krisztushoz nem térnek. Ha odatérnek Krisztushoz, lehullik a lepel. Ez magyarán azt jelenti, hogy nem értik az Ószövetséget, mindaddig, amíg Krisztust meg nem értették, Krisztustól jövet lehet igazán megérteni az Ótestamentumot. De testvéreim, ugyanez áll az Új Szövetségre is. Amit Pál mond, az Ószövetségre az áll az újra is. A betű megöl a szellem, az, ami megelevenít. A Krisztus szelleme nélkül az Ótestamentum betűje is gyilkol, meg az Új Testamentumé is. Hallottam azt, hogy az egyik gyülekezetnek az elöljárója így szólalt meg a gyülekezet összeterén, hogy igenis ki kell korbácsolni innen a gyülekezetből a bűnösöket, úgy, ahogy Jézus is kikorbácsolta a kufárokat a templomból. A betű igazat ad neki, de nincs lepel ennek a gyülekezeti előjárónak a szívén, amikor így akar a gyülekezetben munkálkodni. Tehát azért, mert valaki újszövetségi betűt olvas, azért még lehet lepel alatt. De ha Krisztushoz tér, akkor az Ótestamentumot is leplezetlen üzeneteiben érti meg, és csodálatos, gazdag üzenetek vannak az Ótestamentumban is. Arra gondoltam, hogy ha valaki nem ismerné az Ótestamentum hatalmas, gyönyörűséges üzeneteit, legalább egy kicsi ízelítőt hadd olvassak. A 103. Zsoltárból olvasom az első mondatokat. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Van tehát az Ótestamentumban is üzenet a Jézus istenétől. És van sok egyéb is, de ismét mondom, ha Krisztushoz tér az ember szelleme, és Krisztusban megvilágosodott, onnan visszafele jövet, megérti, helyére rakja az Ótestamentumnak minden üzenetét, például azt is, amit emlegettem az elmúlt napon, hogy az Isten féltékeny Isten. A Krisztus világossága felől visszafele jövet, ezt is a helyére lehet tenni, csak röviden néhány mondatot erről. A kijelentés, testvéreim, nem robbantja az emberi tudatot. Amikor Isten kijelentést ad, oda alázza magát az emberi tudat akkori szintjéhez. Tehát, ha 3000 évvel ezelőtt adott Isten kijelentést, akkor az akkori emberi tudat szinthez alázta magát Isten. És úgy mondotta el azt például, hogy nem sok Isten van, hanem egy Isten van. És hogy ezt az egy Istent nem lehet kiábrázolni, mert ez az egy Isten rögzíthetetlen, ez szellemi valóság. Ezt az akkori tudat szintjén mondott el Isten, és az akkori tudat szintjén élte át valaki azt, hogy minket, akiket Isten a közelébe választott, minket nagyon szeret. A szeretetről az akkori tudat szintjén tudott csak beszélni valaki. És a szeretetről akkor csak annyit tudott, hogy az valami átölelés, valami szorítás, valami biztosítás, valami nem engedés. És ha az Isten nagyon szeret minket, hát így szeret, nagyon magához ölel, és nem enged, és nem tűri azt, hogy elmenjek. Az akkori tudat szintjén ez volt a szeretet. Jézus emelte föl ezt a valóságot, hogy szeretet erre a magasabb szintre, hogy a szeretetben van ilyen, hogy magamhoz ölelem, és a szeretetben van ilyen, hogy szabadjára engedem. Jézus szintjén új jelentést kapott ez a szó, hogy szeretet, hogy az Isten nagyon szeret minket. Azon az ótestamentumi szinten is igazában az Isten szeretetét élték meg, de ahogy verbalizálták ezt, csak az ő tudatuk szintjén, az ő szavaikkal lehetett verbalizálni, és így tovább. Tehát még egyszer mondom a lényeget, Krisztusban lehull a lepel, és értjük a régieket is. De ha már így meghúztuk a szálakat visszafele, előre is húzzuk meg a szálakat, testvéreim. Jézus Krisztusban megkaptuk a kijelentést. De Jézus Krisztus nagyon érdekeseket mondott a szolgálatáról és a jövendőről. Olvassam a János evangéliumának néhány mondatát, amit Jézus mond. Még sok mindent kellene mondanom néktek, de most nem tudjátok elviselni. De amikor eljön ő, az igazság szelleme, lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti néktek. Tehát testvéreim, amint a Krisztus szelleme visszafele értelmezi, helyére rakja a dolgokat, a Krisztus szelleme előre menően is munkálkodik, amiket itt mond Jézus, hogy szeretnék még sok mindent elmondani, de nem tudjátok most még felfogni. Hát azt időközben elmondta Jézus Krisztus. Századok vannak mögöttünk, és nem volt béna és néma a Krisztus, hanem beszélt, ezt az ígéretét valóra váltotta az ő szellemével, adta a kijelentést továbbra is. Csak persze vigyázzunk erre az egyensúlyra, Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz. Itt arról van szó, hogy az emberi tudat szintje emelkedik, és a megemelkedett tudat szinten újra el lehet mondani a régieket, és ez történik az évszázadok során. A nap tükröződik a pocsolyában is valami módon. Tükröződik az én zsebtükrömben, sokkal tisztábban. És egy csillagvizsgálónak a hatalmas teleszkópián át még csodálatosabb tükröződéseket, fényképeket, képeket kaphatunk ugyanarról a napról. Tehát ez a kijelentés történetben lejátszódott először az emberi tudatnak a zavaros pocsolyaszerű valóságában, aztán a tisztuló tudatban újra meg újra elmondotta, és még ezután is el fogja mondani Isten ugyanazt. A Jézus Istene nem változik, és Jézus Krisztus sem változik. De mi tudatunk tágul, és ezért többet-többet tudunk az isteni valóságból befogni. Ez a kép jutott eszembe, hogy ma már egy első vagy második gimnazista gyerek többet tud a világ mindenség titkaiból, mint Kopernikus, Galilei és Newton együttvéve. Egy második gimnazista diák többet tud. Ugyanúgy elmondhatjuk, hogy egy igazán igét tudakozó ember, aki a Krisztus kijelentését, amit adott, a mai szinten átgondolja, egy egyszerű hívő ember jobban értheti a Jézus Istenének a titkát, mint a 12 apostol együttvéve értette. Ez teljes alázatossággal, de teljes meggyőződéssel vallom. Jobban lehet érteni a Jézus Istenének a titkát, mint a 12 értette. Csak persze ne felejtsük el, hogy ők azért az egyszerűbb Isten ismeretükért, az életüket odaadták. És mi ezért a tagoltabb, ezért a teljesebb Isten ismeretünkért mennyit adunk, mit adunk? Itt van az igazi összehasonlítás. Mert egyébként intellektuálisan vagy teológiailag kétségtelenül többet tudunk, pontosabban értik az Isten titkát, mint azok az egyszerű halászok, akik elindították úgy az ügyet, hogy az életüket rátették. Nos testvéreim, térjünk vissza most Jézushoz és a Jézus Istenéhez. Ma este is valamit akarok mondani a Jézus Istenéről, valamit, ami gondolom új lesz, és a hitünket is előbbre fogja segíteni. És pedig ma az lesz a módszerem, testvéreim, hogy egy gyönyörűséges, de elhanyagolt fejezetet hozok a Biblia tudományból. Vannak divatos fejezetei, örökzöld dallamok vannak a teológiában is, és vannak elhanyagolt fejezeteket. Egy ilyen elhanyagolt fejezetet hozok, és azon keresztül mutatom be ma a Jézus Istenének valamilyen új gazdagságát, szépségét. Van egy zseniális irat az újszövetség iratai között, amelyik általában a nagyok árnyékában gondozatlanul, használatlanul marad. A zsidókhoz írt levélre gondolok. Ez a levél alig szerepel a keresztjének hittudatában, annyira betölti, tessék meg becsületesen eszmélődni, annyira betölti az átlag hívember tudatát az evangélium, négy evangélium, aztán a Páli levelek, meg a János íratai. Körülbelül ez a tartalma. Ez, hogy a zsidókhoz írt levél, ez nem szerepel benne. Hát ma azt szeretném, ha bekerülne a hit tudatunkba ez a levél. Ez egy zseniális irat, méltán lenne ott a helye Pál és János írásai mellett, mint egyenértékű íratnak. Nehéz egy kicsit az olvasása, de tartalma szerint, az üzenet jelentősége szerint igenis egyenértékű Pál és János teológiájával az, ami a zsidókhoz írt levélben van. Az üzenet tulajdonképpen testvér a Pál üzenetével, ahogy Pálnak van egy koncepciója Jézusról, és ahogy mondtam tegnap például a Máté evangelistának is van egy másfajta koncepciója Jézusról, hát ennek a zsidó levélnek is van egy egyéni, egy sajátos, de azt mondhatnánk egy zseniális koncepciója Jézusról, ami más, mint a többieké. De érdekes módon ezt a koncepciót együtt kellene tanítani a Pál koncepciójával. Tudnék egymás mellett fut a kettő, és kiegészíti egymást. Most egészen röviden mondom a két rendszert, aztán majd egy kicsit részletezem. A Pál koncepciója Krisztusról tulajdonképpen így summázható: a törvény korszaka véget ér Krisztusban. Ezt többé-kevésbé értjük, azért majd egy kicsit ezt is részletezem. A törvény korszaka lezárult Krisztusban, és egy új világ kezdődött. Aki Krisztus után visszabotorkál a törvény világába, az megtagadja Krisztust, kiesik a kegyelemből. Egyenesen így mondja Pál a Galata levélben. Tehát a törvény Krisztusig volt érvényes, utána egy új világ kezdődik. A törvény korszaka lezárult Krisztusban. A zsidó levélnek a párhuzamos koncepciója pedig az, hogy a kultusz, a templomi, a papi, a vallásos kultusz korszaka lezárult a Krisztusban. Az ótestamentumi vallásosságnak két nagy ágazata volt: ünnepeken a templomi kultusz, hétköznapokon a törvény betöltése. A két teológus kidolgozta az Ószövetségen át közeledve Krisztushoz ezt a két koncepciót, hogy a törvény korszaka lezárult Krisztusban, ez a páli teológia, a kultusz, a templomi, a papi kultusz ideje is lezárult Krisztusban, ez a zsidó levélnek a koncepciója. Na, a Pálé csak röviden, hogy az emlékezetünket fölfrissítsük. A Pál gondolata az, hogy az üdvösség régi útja járhatatlan, Krisztusban nyílt meg a járható út. A régi út az volt, hogy vannak a parancsolatok, tilalmak, azokat be kell tölteni. Megszámolták az írástudók, 613 parancsolat volt, pontosabban ennek a nagyobbik része tilalom, ne tedd, a kisebbik része parancs, tedd, együttvéve 613 volt az Ótestamentumban. Ezt aztán a rabbik még részletezték, alpontokra bontották, egy iszonyatos áttekinthetetlen dzsungel lett ebből, szombatnapi tilalmak, parancsok, stb. Aki ezeket betartja, az veszi Isten szeretetét, az üdvözül, aki nem tartja be, az elkározik. Hát a zsidók vannak ebben a kettőségben, a többiek persze eleve elkároznak, hiszen nem is kerülnek közelébe a törvénynek. Ők csak úgy üdvözülhetnek, ha zsidóvá lesznek, és beszállnak ebbe a nagy vállalkozásba, és ők is a 613-at meg az alpontjait vállalják. ez az üdvösség útja. Azt mondja Pál, ez járhatatlan út, mert a betű erőtelen, a betű nem ad segítséget a cselekvése, sőt, ingerel a törvény ellenállásra. Tehát a törvény útja, a kárhozat útja. Jézus Krisztus azért jött, hogy új világot nyisson, ő benne befejeződött a törvénykorszaka, benne az Isten szeretete, ereje jelenik meg. Ha én Krisztussal töltekezem, akkor az isteni szeretet úgy betölt, hogy a mózesi törvényeket meghaladó mértékben csinálom azt, amit akkor a betűk követeltek tőled. A paragrafusok helyett jött a szellem, az Isten szeretetének a szelleme, az úgy betölt, hogy messze többet cselekszem, mint amennyit a pepecselő törvény paragrafusok diktáltak volna. Hát azt mondja Pál, ha ti visszamentek a törvényhez, akkor minek a Krisztus? Akkor kiestek a kegyelemből, abból az isteni erő hatásból, amit Krisztusban kínál az Isten. Ez a páli koncepció. A törvény korszaka lezárult, befejeződött Krisztusban, új világ jött, isteni erők, szentlélek áldások, és nem is kell a törvényre tekinteni, hiszen messze fölötte diadalmasan segít Isten, amennyiben engedelmeskedem a lélek hatásoknak, impulzusoknak, segít arra, hogy jó cselekedetekben, szolgálatban, áldozatban éljek. Ez a páli koncepció. Most nézzük a zsidó levél koncepcióját. Szerinte a kultusz korszaka lezárul Krisztusban. Ezt könnyű kimondani, de ezt bizonyítani kell. Hogy lehet ezt bizonyítani? Nem kevesebbet mond a zsidó levél írója, mint azt, hogy fölöslegesek a templomok, fölöslegesek a papok, az áldozatok, a templomi kultusz, az mind fölösleges lett, mert itt van Krisztus. Ő benne itt van a teljesség. Mivel bizonyítja ezt? A zsidó levél teológusának egyébként egy teljesen ismeretlen személy, akár mennyit kutaszkodnak a szaktudósok, nem tudnak nyomára akadni, senki nem tudja, már az első század végén nem tudták, hogy ki a szerző ennek a levélnek, nem is lényeges, Istennek egy áldott, anonim munkása. Ő, amikor bizonyítani akarja, hogy a kultusz befejeződött Krisztusban, és most már fölösleges visszamenni és véreset áldozni, vagy a templomot és papírruhákat és miket csinálni, amikor ezt bizonyítja, akkor a görög filozófiai gondolkodásból vesz át nem is egy gondolatot, hanem egy gondolkozási struktúrát. És ezt alkalmazván bizonyítja a tételét. Ez a gondolkodási struktúra pedig nagyon egyszerű, a valóság és az árnyék, vagy az árnyék és a valóság összjátéka. Egy fénykép, egy élő, meglévő valakinek az árnyéka csupán utal a valóságra, de nagyon szegényes vetülete a valóságnak. Ha a valóság nincs jó a fénykép, de ha az egy szeretett alakot ábrázol, akkor törekszem arra, hogy ne a fényképpel legyen kapcsolatom, hanem magával az élő személlyel. Ez egy gondolkozási struktúra. A görög filozófiában megjelent egyszer ez a gondolat, hogy itt árnyékok között tapogatózva járunk. Ezek itt nem az igazi dolgok, ezek az árnyékai az igazi valóságnak. És a filozófiailag iskolázott ember nem akad el az árnyékoknál, tudja, hogy ezek jelzések a valahol mögöttük lévő igazi valóságnak. Ez tehát egy görög filozófiai gondolat, ezt hívja segítségül a zsidókhoz írt levél szerzője, és azt mondja, hogy ami az Ótestamentumban volt, az árnyékszerű előrejelzés az igazi valóságra nézve, az igazi valóságról, Krisztusban elérkezett az igazi valóság, fölösleges tehát az árnyék. Így bizonyítja azt, hogy a kultusz korszaka befejeződött, mivel Krisztusban az igazi valóság érkezett meg. Ez egy érdekes gondolkozási struktúra, nem tudom, belemegyünk-e, hajlandók vagyunk-e ebben valami igazságot fölismerni. Néhány mondatot mondok, és tessék figyelni kinek-kinek a tapasztalatvilágát, a belső rezonanciáját, hogy hajaz-e valamit ezekre a mondatokra. Itt vannak muzsikusok is közöttünk, például mondok egy ilyen mondatot, hogy a hangos muzsika csak zajos árnyéka az igazi zenének. Hát ez bolondság, annak akinek bolondság, de némelyeknek talán valami igazság van benne. Hallgassuk még egyszer, a hangos muzsika zajos árnyéka az igazi zenének. A hangos beszéd zörgő árnyéka a szellem játékának. A verejtékes ölelés valamiféle árnyéka az igazi egymásra találásnak. És így tovább folytathatnánk. A zsidó levél így folytatja, hogy az egyiptomi fáraó árnyéka az igazi rabtartónak. Mózes árnyéka az igazi szabadítónak. Az Egyiptomból való kivonulás árnyéka az igazi szabadságnak, felszabadulásnak. A templom árnyéka a mennyei szentélynek. A szombatnapi nyugalom árnyéka az igazi nyugodalomnak. És így jut el a főtételhez, a zsidó főpap árnyéka az igazi főpapnak, és Jézus Krisztusban jelent meg az igazi főpap. Minthogy tehát Jézusban megjelent az igazi, a valóság, abba kell hagyni az árnyékokkal való játékot, mert minek, ha már itt van a valóság. Ez ennek a levélnek a koncepció, ez a legfőbb mondani valója. Nem gyönyörűséges ez a párhuzam? Pál azt mondja, hogy az ótestamentumi törvények világa befejeződött, mert a szellemi valóság megjelent Krisztusban. A zsidó levél azt mondja, a kultusz világa befejeződhet, mert ezek mind csak árnyékszerű mozgások, az igazi valóság Krisztusban megjelent, és nehéz ugyan, de gyönyörűséges fejtegetéseket mond arról, hogy kozmikus dimenziója van az ő papi szolgálatának, nem földi szentélybe ment, hanem a világ mindenség szféráin áthatolva ment be a szentek szentjébe, és most ott van, és ott esedezik érettünk, ami mennyei főpapunk. Ebből a gondolatmenetből is legalább egy picit olvasok, hogy lássuk a gondolkodás módját ennek a titokzatos, ismeretlen szerzőnek. Arról beszél, hogy az Ótestamentumban persze többen voltak papok, főpapok, egymást váltották, mivel hogy meghalt az egyik, akkor jött utána a másik. Na, innen olvasom. Azok többen lettek papokká, mivel a halál nem engedte őket szolgálatban maradni. Ő viszont, Jézus Krisztus, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, aki magasabbra jutott az egeknél. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előtt saját bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ez egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten királyi székének jobbjára ült a mennyekben, annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Ez egy kis ízelítő ennek a levélnek a gondolatmenetéből, hosszasan fejteget, hogy az Áron papsága milyen volt, a Melkisédek titokzatos rendje szerint való papság milyen, és Jézus miként főpap. Nos tehát, testvéreim, ez, mondom, egy zseniális írat, méltó testvére a Pál koncepciójának, érdemes ezt bevonni a hitünk tudatába, és ha nem is tudjuk ezeket a nehéz gondolatfűzéseket megragadni, de figyeljünk föl arra az evangéliumra, ami átsüt ezeken az absztrakt fejtegetéseken, és elevenné, emberközelivé teszi. A továbbiakban három kifejezést emelek ki a zsidó levélből, és abban szeretném fölmutatni azt, hogy ez a különös gondolkozású, zseniális, ismeretlen valaki hogyan értette, jól értette, megértette a Jézus Istenét, és ő a maga koncepciójában hogyan mondta el az evangéliumot, a Jézus Istenének az evangéliumát. Három kifejezést olvasok most ebből a levélből. Az első a második fejezetben van. Itt ezt mondja Jézusról, aki érettünk, helyettünk végzi főpapi szolgálatot, ezt mondja, hogy nem szégyeli őket testvéreinek nevezni. Jézus olyan főpap, hogy nem szégyel minket testvéreinek nevezni. Jó lenne, ha a Szentlélek átmelegítené bennünk ezeket a szavakat, hogy nem szégyel téged, engem, minket, a gyávát, az önzőt, a paráznát, a gyilkosat, a hazugat. Nem szégyel testvérének nevezni. Az összefüggés így hangzik, az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, aki által van a mindenség, hogy őt, Jézus Krisztust, aki számtalan fiat vezeti, fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Ezért nem szégyeli őket testvéreinek nevezni. Istennek számtalan fiát vezeti dicsőségre. Ez a levél így beszél a Jézus Istenéről, és ez a hitünk fejedelme, elkezdője, bevégzője nem szégyel minket testvérének nevezni. Egyébként az is érdekes, hogy ez a levél különböző fogalmazásokban beszél a váltság munkáról, és ez itt ezt a híres fogalmazást adja, hogy Jézus megváltó munkája úgy történt, hogy halála által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadította azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Hallatlan modern kifejezés, nem a bűntől való félelmükben, az eltűnt, de a haláltól való félelem az megvan. Haláltól való félelmükben egész életükben rabok voltak. De a második szó, amit itt akarnék hangsúlyozni, mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésbe esnek. Most nincs időm, hogy elmondjam, de igazán mondom, hogy áhítattal töltött el engem ez a zseniális egyszerűsítés, hogy ezt a hallatlan, bonyolult ótestamentumi kultusszisztémát, ez egy iszonyatosan bonyolult kultuszrendszer volt, ünnepek, böjtök, áldozatok, és így tovább. Ez az egész szisztémát bele rögzítette ebbe a szóba, hogy segíteni akar. Ehhez tényleg a Szentléleknek az áldása kell, hogy ezt a rettetes, bonyolult rendszert leegyszerűsítse, de annak az egész rendszernek az értelme az, hogy az Isten segíteni akar. Az Isten nem elszámoltatni akar, nem büntetni akar, nem megbosszulni akar valamit, ahogy sokan félreértették az ótestamentumi népből, papok is. Az Isten segíteni akar. És pedig Jézus Krisztus maga is végigélte a mi élményeinket, és ezáltal alkalmassá lett arra, hogy segítsen rajtunk. Tehát Jézus nem szégyel minket testvéreinek tekinteni. A legfőbb ügye az, hogy segítsen rajtunk. Na ez a Jézus Istenének a vezér szava, hogy segíteni. Egyértelmű, nem két, hogy némelyeket üdvözíteni, másokat elkároztatni akar. Nincs ilyen kétféleség. Az Istenben egyféleség van, segíteni akar. És azért küldötte Jézus Krisztus, hogy kitapasztalja, hogy mit is jelent embernek lenni bőrön belül. És végigharcolta a harcainkat, és fölment, és az egyetlen tennivaló, segíteni akar. Akármilyen furcsa hangzik, szabad így beszélni a Jézus Istenéről, neki nem az az ambíciója, hogy minél több ember imádja őt, neki az az ambíció, hogy minél több embert segítsen. Ez a Jézus Istene és az egyéb istenek közti különbség. A fiú istenek, az önmagukat dicsőítő istenek, az önmaguk imádatát követelő istenekkel szemben a Jézus Istenének az ambíciója, hogy minél több embert segítsen. És a harmadik kifejezés ebben a csodálatos írásban az üdvösségnek megint egy bizonyos megfogalmazása. Mi az, hogy üdvösség? Hogyan is üdvözülünk? Erre nézve így mondja ez a szerző, hogy bemegyünk az Isten nyugalmába. Az üdvösség annyi, hogy bemegyünk az Isten nyugalmába. Ha valami modern, ez aztán modern kifejezés. Ennek a zaklatott mai embernek valóban ez az üdvösség, hogy bemehet az Isten nyugalmába. az élet hossziglani mozgás viharból meg lehet csendesedni az Istenben. E levél szerint ez az Isten ajánlata. Jöjjetek be az én nyugalmamba, ahogy Isten a hat nap után megpihent a hetedik napon, mi is, ami örök mozgásunkból, nyughatatlanságunkból bemehetünk az Isten nyugalmába. A gondolatainknak a zaklatottságából, az érzéseinknek, az idegrendszerünknek a vibrálásából, emlékeztek talán a Jelenések könyvében van egy ilyen, hogy 666 annak a száma, egy titokzatos szám az Antikrisztusról, a démoni világról, 666, nem tudjuk pontosan, hogy mit is jelent ez, de nekem eszemben, szívemben él egy kedves tanítómesteremnek, Csia Lajosnak a magyarázata, aki erre azt mondotta, hogy a 666 az azt jelenti, hogy mindig 6 a hetedik nap nélkül, 6 a hetedik nélkül. Mindig csak a futni, sietni muszáj, a rohanás, a 6 nap, utána nem a nyugodalom napja, hanem megint a 6 nap, aztán megint a 6 nap, mindig a 6 a hetedik nélkül. Ez az Antikrisztusnak a lendülete, a programja, a 666. Ezzel szemben az üdvösség, amit Isten kínál, az, hogy jöjjetek be az én nyugodalmamba. És erre is így gondol a szerző, hogy szombat, pepecselés, hogy ez szabad, az szabad. Az egész szombat semmi tevés vagy imádat, templomozás, az egész szombat a maga szombat jellegében halvány árnyéka az igazi nyugodalomnak. Ne akadjunk el a szombatnál, mint a szombatisták mondjuk. Vagy a keresztények a vasárnapnál, amit meg sehogy se tartanak. Ne akadjunk el ezeknél, mert van üdvösségem, azt jelenti, hogy az Isten nyugalmába bemehetek. És az Isten nyugalmából jövet, dolgozom és pihenek, beszélgetek és hallgatok. Emberek közt vagyok és bemegyek a belső szobámba. Nem a technika, nem a külső dönti el, hanem hogy bemehetek az Isten nyugalmába. Nos, ez a Jézus Istene ennek a levélnek a fogalmazásába. Nem szégyel minket gyermekeinek vallani, Jézus testvéreinek vallani. Segíteni akar, ez a legfőbb törekvése. És a segítésnek a teljessége az, hogy a mi zaklatott életünket megpihenteti önmagában az ő szeretetében. Imádkozzunk.